Hivatalos háromnapos állami látogatáson van a kínai elnök Moszkvában. Egyelőre egy nem hivatalos tárgyaláson van túl Xi Jinping és Vladimir Putin. A látogatás hivatalos része igazából ma kezdődik majd, és láthatunk a megbeszéléseket követően majd sajtónyilatkozatokat is. Itt van a telefonvonalban Anton Bendárzsevszki, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Nagyon sokan azt találgatták, hogy Kína kiteríti-e a lapjait, nyíltan bevállalja-e, hogy Oroszországot fegyverekkel, drónokkal, egyéb katonai eszközökkel támogatja a háborúban. Ezt azért sokan nem valószínűsítik, mondván Kína ennél okosabban játssza el a hintapolitikát például, vagy a pragmatizmust ebben a kérdésben is. Szerinted, ha lesz szintlépés az orosz-kínai kapcsolatokban, akkor az mit fog érinteni a találkozót követően?
Hát ha lesz is szintlépés, az nem, én azt gondolom, hogy az nem a nyilvánosság előtt fog maradni, vagy nem lesz annyira látható. Persze most lehet, több mindenben tévedek, miközben ugye néhány órával vagyunk a hivatalos találkozó előtt, és történhetnek ott bejelentések. De én azt gondolom, hogy így, hogy Xi Jinping egy olyan tematikával érkezett Moszkvába, aminek az alapja a Kína által felvázolt 12 békepont, ráadásul Kína elnök a vizit előtt is, és a vizit közben is többször elmondta, hogy ő az a Kína békítő szerepbe jön, és Kína érdeke, hogy stabilitás és béke legyen Európában. Tehát, hogyha egy ilyen tematikával érkezik Moszkvába, én azt nagyon furcsának tartanám, hogyha közben fegyverszállításokról egyeznének meg Vladimir Putyinnal. Ráadásul, hogy a Kínának alapvetően nem érdeke az, hogy nagyon megerősítse Oroszországot. Tehát itt egy nagyon furcsa, ilyen kettős érdek fűződik Kínának Oroszországhoz. Egyrészt nem szabad, tehát Kínának nem szabad, tehát el kell kerülni azt, hogy Oroszország meggyengüljön, hogy Vladimir Putyin hatalma megbukjon, mert azzal elveszíteni egy fontos szövetségesét, és ki tudja, hogy milyen Vladimir Putyin után, ki lehet, hogy egy nyugatbarát politikus lehet, hogy olyan irányba fordulnak a dolgok, ami Kínának nem jó. Tehát ezt a fajta politikát mindenképpen meg kell őrizni. De az se jó, ha túlságosan megerősödik a Vladimir Putyin, vagy eléri a céljait Ukrajnában, hiszen ha eléri a céljait, az azt jelenti, hogy erővel meg lehet változtatni a világrend, erővel területszerzés lehetséges, és azt is jelenteni fogja, hogy Oroszország megerősödik más területeken is, például Közép-Ázsiában, az orosz távol-keleten, Kaukázusban, ahol Kína megint csak egy fontos szereplő, ahol Kína az elmúlt két évtizedben nagyon szoros viszonyt alakított ki az ottani országokkal, például Üzbegisztánnal, vagy Kazaksztánnal, vagy más térségbeli országokkal. Tehát Kínának nyilván ezt is el kell kerülnie, hogy Oroszország túlságosan megerősödjön, és egy ilyen új, nem tudom, második Szovjetunió alakuljon ki, vagy visszatérjen az orosz birodalomnak a gyökereihez. Tehát ilyen szempontból egy nagyon óvatos politikát kell játszani Kínának, hogy elkerülje Putyin bukását, de hogy a túlzott megerősödését is elkerülje. Miközben ugye a nemzetközi térben Kína ezt a békepárti, békéltető politikát próbálja hirdetni.
Az apró ellentmondást én ott látom, hogy miközben kifejtetted ugye, hogy Kínának nem érdeke, hogy Oroszország birodalmi elképzeléseit a csúcsra járassa, viszont ez a kínai béketerv nem éppen konzerválná a jelenlegi helyzetet, és nem éppen azt mutatná, hogy végül is agresszív területszerzési akciókkal lehet sikert elérni?
Nem, én azt gondolom, hogy a kínai béketerv alapvetően egy jó elképzelés, egy probléma van vele, nem tartalmaz konkrétumokat. Tehát nyilván jó hangzatos pontokat könnyű felvázolni, miközben nincs akkora tétje, úgymond, mert nincs egy konkrét cselekvési terv, hogy lehet elérni ezeket a pontokat. Nyilván vannak sok kritika érte Kínát, főleg ugye az Egyesült Államok részéről, mert az Egyesült Államok nem nézi jó szemmel, hogy Kína a kvázi az ő területére gyalogol be, és ha Kínának sikerülne az, ami az Egyesült Államoknak nem sikerült, az nagy csapás lenne az amerikai nemzetközi politikára, vagy az amerikai hegemóniára nézve. De hogyha valaki ránéz arra a 12 pontra, akkor alapvetően olyan pontok vannak benne, ami Oroszországnak nem jó. Nem hiába, Oroszország nagyon óvatos volt eddig a kínai béketervvel kapcsolatban. Nem hallottunk olyat, hogy Oroszország melegen üdvözölte a kínai 12 pontos béketerv.
Egyébként ez tényleg így van, és most fel is kaptam a fejemet, hogy akkor konkrétan ebben, bár mondhatod, hogy nincsenek nagyon konkrétumok, de miért nem lenne jó Oroszországnak a jelenlegi helyzetet nem fagyasztaná be gyakorlatilag? Ez nem lenne elég Oroszországnak?
Hát nyilván ez attól is, mivel nincsenek konkrétumok, nem tudjuk, hogy hogyan képzelni el a kínai vezetés a pontoknak a megvalósítását. Ugye már itt az is számít, hogy a megvalósítási sorrend hogyan nézne ki. De azt hiszem az első pont, vagy az első pontok egyike az, hogy a nemzetközileg elfogadott normák szerint kell eljárni, meg kell őrizni az országok szuverenitását, és a nemzetközi jogba rögzített területi integritáshoz ragaszkodni kell. Na most ez azt jelenti, hogy akkor orosz szempontból teljesen érvénytelen a négy ukrán területnek a megszállása, sőt, a Krím-félszigetnek a megszállása is érvénytelen. Ugye Kína egyébként azt sem ismerte el korábban, nem volt egy olyan nyilatkozat, ahol elfogadta volna a Krím-félszigetnek a megszállását. Tehát már rögtön a béketervnek, vagy az első, vagy az első pontok egyike arról szól, hogy Ukrajna területi integritását vissza kell állítani. Tehát ha ebből indulunk ki, ez nyilván tragédia az orosz politika szempontjából, hiszen Kína azt mondja, hogy vissza kell állítani Ukrajna területi integritását. Vissza kell vonulni. Ugye Amerika azt kritizálja, hogy a pontok között nincs egy olyan pont, amelyben az szerepelne, hogy tehát például van egy olyan pont, hogy azonnali béke van, azonnali tárgyalásokra van szükség, de nincs egy olyan pont, amely azt mondaná, hogy az orosz csapatokat ki kell vonni. De hogyha valaki ugye a sorok között olvas, az orosz csapatok kivonása benne van többek között az ukrán területi szuverenitásnak a megőrzésében, hiszen nem lehet úgy visszaállítani egy ország területi integritását, hogy közben az ellenfélnek, az ellenségnek a csapatai az országban tartózkodnak. Tehát itt a cselekvési terv az, ami a gyenge pontja ennek a tervnek, de egyébként azok a pontok, amelyek fel vannak sorolva benne, alapvetően nem jók Oroszországra nézve. Nem véletlen, hogy ukrán oldalról érkeztek üdvözítő megszólalások, tehát Volodymyr Zelenszky például azt mondta, hogy a tervnek a bizonyos pontjai nagyon jó lennének használhatóak, és ebből ki lehet indulni, tehát ez azt jelenti, hogy valószínűleg minden ponttal értett egyet. Hát többek között ugye van benne olyan pont, ami azt mondja, hogy szankcióknak az egyoldalú meghozása, azt el kell ítélni, az nem jó, hanem szankciókat az ENSZ-en keresztül lehet csak meghozni. Hát ott nyilván meg is bukna a dolog, mert hogyha az NSBT elé kerülne egy ilyen szankciós javaslat, Oroszország, mivel állandó NSBT tag, meg is vétózná. Tehát ukrán oldalról inkább üdvözölték a 12 békepontot, mint orosz oldalról, ahol eddig azt hangzott el Dmitri Peszkov részéről, ugye az orosz elnök szóvivője, hogy Oroszország alaposan megvizsgálja majd a Kínát, a nyújtott pontokat, és reagálnak rá. Ez még ugye néhány héttel ezelőtt volt, amikor először publikálták ezeket a javaslatokat, hát azóta sem reagáltak rá, tehát nyilván annyira nem örültek annak, hogy így került megfogalmazásra a kínai béketerv.
Nagyon kevés időnk maradt, de még mindenképp beszélünk arról, hogy 17 Európai Uniós tagállam, továbbá Norvégia egy közös lőszerbeszerzésről szóló megállapodást írt alá. Na most itt az a kérdés, hogy ez a közös beszerzés, ez effektívebb segítségnyújtás jelente majd a nyugat oldaláról, mert hogy arról szólnak a beszámolók, hogy bizony a nyugat lőszer, vagy Európa, az Európai Unió lőszergyártási kapacitásai nem állnak túl jól.
Valóban ugye múlt év második felében röppentek fel először azok a hírek, hogy hát Európa nem egy ilyen háborúra számított, sőt Európa ugye egyáltalán nem számított háborúra. Az elmúlt három évtizedben az európai védelmi potenciál leépítése került, az európai országok nem fektettek be a védelmi szektorba. Részben ez érthető volt, hiszen az volt a koncepció, hogy itt egy Európában most már beköszöntött a béke, és nem lesz semmilyen konfliktus, és inkább fektessünk bele oktatásba, kutatás fejlesztésbe, mint mint a haderőbe. Tehát leépítésre került a legtöbb országban a védelmi szektor, és most hirtelen azt akarják feltámasztani, amit ugye 3 évtizeden keresztül leépítésre került, ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Az Egyesült Államok valahogy könnyebben kezelte ezt a helyzetet, de hát az Egyesült Államok a világ legnagyobb katonai erejével rendelkezik. Az Egyesült Államok a tavaly ott is jelentkezett, például a lőszer hiányból fakadó probléma, de ők tavaly évben 3-szorosára tudták növelni a lőszergyártást, és az idei évben az további 5-szörösére kívánják emelni a lőszergyártást. Európában is voltak olyan tervek, hogy emelik a lőszergyártást, de Európában nem tudták ezt olyan hamar megcsinálni. Többek között az alapvető nyersanyagoknak, ami a lőszergyártáshoz szükséges, például a lőport, ezeknek a hiányával találkoztak össze az egyes európai országok, az egyes európai cégek. És úgyhogy ennek a lőporgyártásnak, vagy bocsánat, a lőszergyártásnak a felpörgetése az egyelőre még az idő kérdése, Ukrajna pedig lőszerre szorul, főleg, hogyha elkezdődik az ukrán ellentámadás, hát ahhoz is nagy mennyiségű lőszerre van szükség. Így ez a közös beszerzés az lényegében ugye ezt a problémát akarja kezelni, hogy közös lobbyerővel nem csak ugye európai forrásokból, hanem akár más Európán kívüli forrásokból is közös lobbyerővel próbálnak lőszert szerezni Ukrajna számára. Alapvetően ez a stratégia működhet.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést az elmúlt percekben. Anton Bendárzsevszkijt, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. További szép napot, szervusz!
Köszönöm a beszélgetést, szép napot kívánok!
Friss hírekkel várjuk Önöket néhány másodpercen belül.